Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Módosíthatja az alaptörvényt az országgyűlés. A képviselők szavaznak a gyermekvédelmi törvények módosításáról és az Alkotmánybíróság új elnökéről is. Esküdtesz Hankó Balázs, új kulturális és innovációs miniszter. Az állam működését érintő egyes törvények módosítása egyebek mellett tartalmaz rendelkezéseket a kötelező egészségügyi szűrővizsgálatokról. Egységes szabályozást hoz létre az iskolákba be nem vihető és korlátozottan bevihető tárgyakra, és módosítja az online szálláshely közvetítők kötelezettségeit. A határozathozatalok között döntés lesz az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága a baloldal magyar érdekkel szembeni brüsszeli politikai akcióinak feltárását célzó vizsgálatáról. A képviselők szavaznak a magyar fogyasztók és vállalkozások érdekében történő fellépésről szóló törvényjavaslatról, amely a monopol helyzetben lévő szereplőkkel szemben a magyar kis és közepes vállalkozások védelmét célozza. Döntés várható a kulturális örökség egyes elemeinek fenntartható fejlesztéséről szóló ki nem hirdetett, az Alkotmánybíróság által alaptörvényellenesnek talált jogszabályról. A törvény állami tulajdonú kastélyok, kúriák, udvarházak tulajdonjogának átruházását vagy vagyonkezelésbe adását tenni lehetővé. Határoznak az alaptörvény 13. módosításáról, amely egyebek mellett a köztársasági elnök kegyelmezési jogkörével kapcsolatban tartalmaz rendelkezéseket. Elfogadják a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosítását, miszerint a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények nem évülnének el, az ilyen bűncselekmények elkövetőit nem lehetne feltételesen szabadságra bocsátani. A jövőben akár 2 év börtönt is kaphatnak azok a gyermekekkel foglalkozó szakemberek, akik elmulasztják jelezni, ha a gyermek veszélyeztetett helyzetben van. Az országgyűlés megválasztatja az Alkotmánybíróság új elnökét, aki várhatóan Juhász Imre alkotmánybíró lesz. A parlament előtt esküdtesz Hankó Balázs, új kulturális és innovációért felelős miniszter. Az ukrán-magyar határszakaszon 4.838-an léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 4.892-en nyilatkoztak úgy, hogy onnan érkeztek, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 15 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Az elemzők által vártnál alacsonyabb 4%-os volt az infláció májusban. Áprilishoz viszonyítva átlagosan 1,1%-kal csökkentek az árak, a jármű üzemanyagoké 4,4%-kal estek. Eközben 49 milliárd forintos többletet ért el a költségvetés májusban, a pénzügyminisztérium előzetes adatközlése szerint erre 2016 óta nem volt példa. Július 1-től várhatóan 2 hétre leáll az MVM áramszámlázási rendszere. Az EON áramszolgáltató beavatásával az MVM Next Energia Kereskedelmi ZRT nyújtja az egyetemes áram- és földgáz szolgáltatást. 11 konzul segíti a helyszínen a magyar szurkolókat az Európa-bajnokság mérkőzésein, Kölnben és Stuttgartban, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter arra kérte a Németországba utazó szurkolókat, hogy regisztráljanak konzuli védelemre. Magyarországról a 3 csoportmeccsre összesen körülbelül 40 ezeren utaznak ki. A boszniai szerbek vezetője beváltotta korábbi fenyegetését. Milorad Dodik szerint megszületett a döntés a szerb köztársaság kiválásáról Bosznia-Hercegovinából. Már csak a népszavazás megtartásának időpontját kell kitűzni. Moszkva nem változtat a daytoni megállapodással kapcsolatos álláspontján, jelentette ki Vlagyimir Putyin, aki találkozott Dodikkal. A szerződést a bosznia-hercegovinai stabilitás zálogának tartják, mondta az orosz elnök. Az Egyesült Államok nem engedélyezi a kiválást, és reagálni fog a daytoni megállapodás megsértésének minden kísérletére, reagált már korábban az amerikai külügyminisztérium. Nagyjából 20 észak-koreai katona átlépte a 2 kórát elválasztó fegyverszüneti vonalat, de miután a dél-koreai hadsereg figyelmeztető lövéseket adott le, visszatértek a határ északi oldalára, írta a szöuli vezérkar jelentés alapján az MT. Feltételezhető, hogy nem volt szándékos a határátlépés. Az 1950-től 53-ig tartó koreai háború hivatalosan fegyverszüneti megállapodással és nem békeszerződéssel ért véget, így a két ország technikailag a mai napig hadban áll egymással. A mezőgazdasági kaszálási munkák során fokozottan ügyelni kell az őzgidák és az egyéb fajok védelmére, hívja fel a figyelmet az Agrárminisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az üzekellési ideje részben egybeesik a széna és a szilás betakarítási időszakával, a gidák 2-3 hetes korukig nem mozdulnak el születési helyükről. Végül az időjárásról. Kelet felé halad egy felhősáv, amely később szakadozik, a legtöbb helyen kisüt a nap, szorványosan valószínű zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 24-25 fok körül alakul, híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban a falatkás hozzátáplálásról beszélget Zámbori Józsefné Tarjáni Alizzal, a Közelbaba Egyesület elnökével, négy gyermekes édesanyával, az adás szerkesztője Berec Renáta. A 2023. november 14-i adásunk ismétlését hallják.
Sokan ismerik már a falatkás hozzátáplálást, azt gondolom, de elég sok tévhit is kering e körül még mindig. Mit is jelent pontosan a falatkás hozzátáplálás?
A falatkás hozzátáplálás, vagy ahogy más néven is olvashatjuk sok helyen, BLV, az igazából egy baba irányította étkezés, egy hozzátáplálási forma, és nem pedig egy hozzátáplálási módszer. És erről könyvet először 2008-ban egy angol védőnő írt, ahol ő azt vette észre, azok a tapasztalatai kerültek bele ebbe a könyvbe, hogy sokkal könnyebb és feszültségektől mentesebb a baba táplálása, ha nem pürésen, hanem darabkáson, falatkáson történik ez a táplálás. És a falatkás hozzátáplálásnál egészséges ételeket kínálunk a gyermek számára közös étkezésekkel, és elfogadjuk azt, hogy a baba dönti el, hogy mikor mennyit eszik, és milyen tempóval, milyen tempóban eszik, és mindenféleképpen fontos még azt hozzátenni, hogy olyan ételekkel kínáljuk, amit ő meg tud fogni, és a szájához tud emelni.
Mikorra datálható ennek a megjelenése? Ez egy új keletű dolog?
A falatkás hozzátáplálás egyáltalán nem egy új keletű hóbort vagy szenvedély, amiben most a fiatal szülők ásták bele magukat, hanem bizony ez egy régmúltra visszanyúlik, hiszen a hozzátáplálás alapjait is 1960-ban fektették le először, akkor definiálták magát a hozzátáplálást, és a WHO ajánlás is csak 1998-ban jelent meg. Majd ezt ugye kiterjesztették 2001-ben a tápszeres babák hozzátáplálására is, tehát hogy tényleg a hozzátáplálás egy 1960-ra visszanyúlható. Viszont a háború előtt már ugye a falatkás hozzátáplálás volt a norma, akkor, és az előtt is, tehát hogy a háborúig nagyjából, az 1900-as évek fordulójáról beszélünk, és akkor a szülőkkel, a családdal együtt evett a gyerek, és azt, amit a család evett, egy picit eltúlozva, de ugyanazt. A háborúk után kellett változtatni két szempontból, abból a szempontból, hogy ugye minél inkább meg kellett növelni a népesség számot, tehát kellett, hogy több gyermek szülessen, viszont munkaerő is kellett, és ebből az adódott, hogy a nőket is bevonták a munkaerőpiacra, és így már minél hamarabb el kellett választani a babát, hogy bárki mással is el lehessen, amíg az édesanyja elmegy dolgozni.
Miért lehet jó a falatkás hozzátáplálás? Mi az előnye mondjuk a pürésített módszerrel szemben?
A falatkás hozzátáplálás ugye egy teljesen természetes dolog, és a baba igényei szerint történik, tehát abból is annyit tud enni, amennyit szeretne. Ugye végig kell gondolnunk azt, hogy mi is hogy eszünk, hogy étkezünk, hogy nem mindig ugyanazt kívánjuk, vagy nem épp azt, amit megfőztünk, vagy ami van a hűtőben, és tudunk összedobni valami más egyebet is, vagy éppen több közül tudunk válogatni. Ha pürésen tápláljuk hozzá a babánkat, akkor általában egy félét nyitunk ki neki, és adjuk oda, vagy készítünk el. Persze jó az, amikor a szülő a pürés hozzátáplálásnál is több fajtát tesz a baba elé, ha ő maga készíti, ugye több mindent tud neki kínálni. Nagyon nagy előnye a falatkás hozzátáplálásnak az, hogy megismerkedik a baba az étkezési szokásokkal, az étkezés menetével, mindennel, amit a család és ahogyan a család csinál. Ugyanis tőlünk, szülőktől nézik el és tanulják meg az étkezés folyamatát, azt, hogy fogja meg a kanalat, majd az evőeszközöket, vagy éppen a poharat, hogy emeli a szájához, és ezt érdemes is hagyni, hogy ő ezzel kísérletezgessen.
Mert hogy egyébként ez az egyik alappillére a közös étkezéseknek a jelenléte, megléte.
Igen, igen. Mindenféleképpen, amikor fel akarunk készülni mi szülőként erre a falatkás hozzátáplálásra, azt kell figyelembe vennünk. Először is van egy elméleti háttere, hogy mi mikor eszünk, hogy eszünk, kapkodva, vagy éppen nyugodtan, vagy olvasgatunk közbe, vagy csak úgy turkálunk az étel között, és akkor majd felkerül valami a kanára, villára, mert hogy a baba ugye ezt látja tőlünk a kezdetektől, és ő is ezt fogja eltanulni, valamint ne várjuk el tőle, hogy hamar végezzen az eléssel, ha mi is mondjuk lassan eszünk, mert tényleg jó alaposan megrágunk. Azt is fontos megfigyelnünk, hogy milyen időközönként és hogy eszünk. Nem várhatjuk el a babától sem, hogy ő x időközönként legyen éhes, lehet, hogy egy-egy nap, vagy egy-egy évszakban, időszakban sokkal sűrűbben fog megéhezni, vagy éppen sokkal ritkábban, tehát ez a időre való etetés, ez tényleg egy nem előnyös dolog. Ugyanakkor ugye föl kell készülnünk mindenféle tárgyi dolgokkal is ehhez a falatkás hozzátápláláshoz, ugyanis itt ő fog saját tányérból, saját evőeszközzel enni, ugye, és ezért alaposan érdemes beruházni dolgokra, hogy minél kevesebb mosás kelljen, a gyerek ruhája ugye összekoszolódhat, de már nagyon jó kis egyberuhákat is lehet, overallokat venni, ami teljesen védi a babát, vagy nyáron lehet csupasz a baba, de ugye az előke, a műanyag tányér, pohár, vagy éppen olyan, amit nehezebben tud elmozdítani, nehogy véletlenül lehajítsa, és az etetőszéket emelném még én ki, nagyon fontos tényezőként, ugyanis a falatkás hozzátáplálásnál fontos, hogy ne döntsük az etetőszéket. Ha dönthető, akkor se döntsük, mert a felső testének annak meg kell maradni a függőleges pozícióba.
Hogyan zajlik a gyakorlatban maga a falatkás hozzátáplálás? Mi az, amiben alapvetően különbözik a pürésített változat esetében?
Ugye a falatkás hozzátáplálásnál azt teszi a baba, amit mi is, esetleg néhány fűszert kevésbé használunk, nem olyan intenzíven, abból, amit majd eléteszünk, nem sózunk, borsozunk, vagy egyéb fűszereket nem használunk olyan intenzíven, hanem majd a mi tányérunkba pótoljuk ezt. De alapjába véve ugye ugyanazt teszi, amit mi, és jobban is szeretik még, akik pürésztették a gyermeküket is, azt veszik észre, hogy jobban szeretik a gyerekek a másik tányérjáról elvenni, apuka, anyuka tányérjáról megkóstolni, ami ott van, hiába ott van előtte a finom pürés dolog. Úgyhogy ebből a szempontból is jó. Ezen kívül ugye sokkal jobb evők lesznek a falatkás hozzátáplálással tanított, enni tanuló babák, sokkal könnyebb velük az evés, etetés, mert örömüket lelik benne, és ugyanígy a szülő is, de nem nyűg nekem, hogy na most meg kell enni egy bizonyos mennyiséget. Nem is mérjük a falatkás hozzátáplálásnál, hogy mennyit eszik a baba, mennyit kóstolt, hanem ugye hagyjuk az igénye szerint. Akkor azt említeném még meg, hogy ugye a baba az nem lesz válogatós. Egy falatkás hozzátáplálással táplált baba legtöbb esetben mindent elfogad, mert megismerkedik mindennel, hiszen a család akit lát, hogy mit eszik, az is mindenfélét eszik. Tehát ezt a saját gyermekeimen is tapasztalom, hogy tényleg mindent megkóstolnak ők is, és nagyon szívesen eszik. A nagyon nagy előnye a falatkás hozzátáplálásnak, hogy nem kell külön főznöm, nem kell külön pürisítenem, tárolgatnom. Ha ő csak egy pár kanálnyit eszik meg belőle, akkor ott marad a nagy része, mit csináljak vele, tárolom-e még hűtőben a következő evéséig, ha nem, akkor az hova menjen, mert akkor most kárba vész nekem, hiába főztem. És a falatkás hozzátáplálásnál ugye azt ösztönzöm a gyermekben, hogy önállóan egyen, eleve akkor kezdem el, amikor ő már csípni tud, csíppantani tud az ujjaival, tehát nem kell etetnem, időt spórolok meg, és ha együtt eszik a család, akkor meg tudom melegen enni a levesemet, nem kell még megmelegíteni háromszor, mert közben etetnem kell a picit is. És ugye élvezi nagyon a gyermek is az evést, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, és sokkal hamarabb megtanulnak a falatkásan hozzátáplált gyermekek önállóan enni evőeszközzel is.
Javítja egyébként a finom motorikát a gyerekeknél az, hogy ők eleve már saját magukat etetik, táplálják?
Persze, természetesen. Van is egy időszak, amikor a gyermek szeret az ujjaival morzsolni, széttrancsírozni mindent, és nagyon fontos megemlíteni a falatkás hozzátáplálásnál a bizalom és a türelem, hogy igenis legyünk türelmes szülők. Lehet, hogy tényleg nehéz, főleg nem első gyereknél, hogy most ott nekem csak morzsolja szét az ennivalót a gyermek, de ő neki a finom motorikája, ezzel fejlődik az idegrendszere, az agya, ezzel fejlődik. Olyan szakaszban van, amikor neki nagyon fontos, hogy ő ezt elvégezze, megcsinálja, és ezért nem azt mondom, hogy játszani kell, hagyni az étellel, de ismerkedni igen. Tehát nyugodtan hagy morzsolgassa, hagy tapogassa meg, hiszen ő úgy ismerkedik meg mindennel, a játékokat is rögtön a szájába veszi, rögtön megfogja, fogdosgatja, nézi, hogy milyen, ugyanígy az étellel is ezt fogja tenni, megnézi, hogy mit lehet vele csinálni, milyen az.
Van egyébként átjárhatóság a pürésített étkeztetés és a falatkás hozzátáplálás között? Mármint úgy értem, hogyha valaki elkezdi a pürésítettet, utána szeretne mégis erre váltani.
Ebben az esetben, ebben igen, tehát ebben nagyon jól lehet a pürésből a falatkásba áttérni, viszont keverni a kettőt sosem jó. Egyidejűleg keverni, vagy rövid időn belül keverni. Tehát, hogyha én amellett döntök, hogy falatkásan táplálom a babámat, a gyermekemet, akkor nem váltogathatom napszakonként, vagy naponként azt, hogy most akkor mégis pürésed adok neki, mert ma szinte semmit nem evett. Egy baba először amúgy is szinte semmi mennyiséget fog megenni a hozzátáplálás alatt, tehát amikor tényleg hozzátáplálunk, és nem elválasztunk. És emiatt ugye nekem fontos az, hogy ezt figyelembe is vegyem, és ezt elfogadjam, bízzak benne, hogy ő majd rá fog jönni, hogy mikor mennyit kell lennie, mennyit szeretne, és türelmes legyek vele, hogyha megtapogattam, meg rájött, hogy mi az, érzékelte, akkor utána a szájába is fogja venni, és meg is fogja enni.
Most a falatkás hozzátáplálás elég sok jogosítványt biztosít a gyereknek, hiszen ő saját magának osztja be, hogy mit szeretne és mennyit szeretne megenni, de azért az anyukák általában ettől tartanak, főleg azért, hogy a gyerek esetleg megfulladhat abban a darabban, amit betesz a szájába. Kell-e bármitől tartani?
Azt a legjobb tudnunk szülőként, és bármilyen étkezésről beszélünk, hogy az öklendezés az egy tanulási folyamat. A baba a biztonságos környezetében megismeri a saját testének a határait. Tehát ő, neki kell az, hogy időnként öklendezzen, mert akkor tudja, hogy most nagyot harapott, vagy nem rágta meg jól, vagy nem aprította teljesen el, és ez az öklendező reflex, ez sokkal feljebb van a szájban, a nyelv részen egy babánál, mint nálunk felnőtteknél, és ahogy ő érik és növekszik, úgy fog egyre hátrébb kerülni, tehát a baba szájába, ha bekerül valami, és ez nagyon nagy, vagy túl nagy ahhoz, hogy lenyelhesse, akkor ő sokkal hamarabb föl fog leöklendezni, mint hogyha a mi szánkba kerülne egy mi méretünkhöz képest ugyanakkora darabka, mint a babának. Tehát, hogy ez nekünk igazából egy barát, az öklendező reflex, csak ebben is a türelemre kell és a babánkban való bízásra gondolni. Ugye attól függetlenül, hogy az öklendező reflexektől, a fulladástól véd meg igazából, tehát hogy a baba ne fulladhasson meg, hanem visszaöklendezze azt, ami neki nagy vagy sok, az emészthetőséget segíti még, mivel az őrlőfogak ugye a hozzátáplálás késői szakaszában jelennek meg, és ezért még úgy őrölni, darabolni nem fog tudni a baba. Viszont ezzel a visszaöklendezéssel ő mindig újra-újra megemészti, megrágja, vagy megpróbálja rágni, pépesíteni magának az ennivalót, és emészthetővé állítja elő magának. Valamint ugye a túllevéstől is véd, mert a szájmozgása, az aprítás, a termelődő nyálmennyiség ugye a gyomornak jelez, hogy étel érkezik, és elkezd dolgozni, és az aggyal ugye ez kommunikál, ez az egész nyálmennyiség és az egész folyamat, és előbb érezzük jól lakottnak magunkat ilyen esetben, mint hogyha ugye csak toljuk le a baba torkán a pürés ennivalót, vagy ugyanezt mondhatom el felnőttként is, hogyha valaki nagyon gyorsan és habzsolva eszik, ő dupla adagot is meg tud enni, mint hogyha szépen nyugodtan és alaposan megrágva enne.
Valószínű, hogy van valami biztonsági dolog ebben, tehát valamikor már meg kell ijednünk, hogyha valami történik? Milyen jelekre kell figyelni?
Alapjában véve, hogyha ha azt veszük észre, hogy megakadt a baba torkán az étel, vagy fulladást látunk nála, vagy olyat, hogy vissza akarja öklendezni, ezeket el kell ugye különíteni. Ha ő elkezd öklendezni, akkor mi semmiféleképpen ne nyúljunk a szájába, hagyjuk, hogy ő hagy öklendezze vissza. Ezt elősegíthetjük azzal, hogy nem döntjük az etetőszéket, hanem, ahogy említettem már, ugye marad függőlegesben a háttámla, hogy a baba is úgy tudjon benne ülni, ott tudjon szépen benne lenni. Nem nyúlunk bele, mert akkor még inkább letoljuk a falatkát. Ha mindenképpen azt látjuk, hogy már nem csak öklendezésről, hanem fulladásról van szó, és benyúlunk a baba szájába, akkor pedig figyeljünk arra, hogy oldalról kanyarítsuk az ujjunkat, ne szemből próbáljunk a torok felé nyúlni, hogy nehogy ugye még jobban lejjebb nyomjuk. Ilyenkor ki lehet venni egyébként, vagy ki tudjuk mi is segíteni. Nagyon minimális az, amikor tényleg megakad, vagy fuldoklik a baba az ételtől, pont emiatt az öklendező reflex miatt.
Fél éves kort szoktak javasolni általában a hozzátáplálás megkezdéséhez. Hogyan kell elképzelni ezt a folyamatot a falatkás hozzátáplálás esetében?
Meg kell említenem, hogy még most is nagyon sokszor nem hozzátáplálást javasolnak az édesanyáknak, hanem elválasztást, ugyanis nem az anyateljes szoptatás után javasolják a kóstoltatást, hanem egy-egy szoptatás helyett, amivel ugye én azt érem el édesanyaként, hogy a szopizást váltom ki egy-egy étkezéssel vagy kóstolással. Tehát ezzel én elkezdem elválasztani a gyermekemet. Tehát ez a legalapvetőbb, amit vegyünk figyelembe. Hogyha mi elkezdünk falatkáson hozzátáplálni, vagy pürésen, tehát a pürésnél is, ne elválasztással tápláljam, hanem szopiztassam meg, ha valakinek tápszeres a papája, adja oda a tápszert, és teljen el nagyjából 20-30 perc, és utána kínáljuk meg azzal, amit szeretnénk, hogy ő most már elkezdje megkóstolni, és falatkásat egyen. És mindenképpen fontos, hogy ugye az étkezés, a család étkezése során történjen ez, hiszen magunknak is könnyítünk, hogy nem kell plusz időket bevonni, amikor a baba eszik, és neki is beáll a napirend teljesen könnyen és normálisan arra, hogy mikor eszünk, és mikor van az étkezés. A falat mennyiségénél, mienségénél, milyen alakú, mekkora legyen az, amit a babának adunk, szokott még egy kérdés lenni, hogy na de mekkorát, és mennyire megfőzve, megpárolva, megsütve, akárhogy csinálva. Azt javasolják a falatkás hozzátáplálásban jártas személyek, hogy a gyermek hüvelykujját nézzük, és annak a hüvelykujjának a kétszerese legyen a hossza annak a darabnak, amit meg fog enni. Ez úgy nagyjából a 6-9 hónapos korra tehető babáknál, tehát a kezdeti falatkás hozzátáplálásnál javasolt. Nagyjából egy éves koráig a babának, tehát 9 hónaptól egy évig, pedig már lehet egyszer egy centis, másfélszer másfél centis kocka darabkákat adni, tehát akár párolt sárgarépát, vagy a levesből kivett krumplit, vagy bármit, vagy a brokkolit, de ilyen kis kockákra érdemes, mert azt tudja ő jobban megcsípni, megcsippantani. Ha már elmúlt egy éves a kisbaba, akkor pedig már evőeszközzel ő nyugodtan vehet, szedhet magának, és nagyon ügyesen ők el is szokták a hosszú répát is maguknak vágni a kanállal, mert látja, hogy anya is, apa is így csinálja, vagy a nagytesó éppen. Ugye fontos, hogy puha legyen, amit adunk a babának, de ne főjön túlságosan szét, mert akkor ugye, ha hozzányúl, rögtön szétmálik. Amit nekünk felnőtteknek, könnyen szétnyomható nekünk felnőttek számára, az lesz a babának olyan, amit ő még meg tud fogni. Tehát így megmarad az is célként, hogy ő egye azt, és ne trancsírozza, és játszon vele. Nagyon sokat segít a falatkás hozzátáplálásnál, ha minél több szín kerül a tányérra. Tehát minél többféle ételt teszek oda neki, amiből válogathat. Ugye vonzó lesz számára az, hogy van narancssárga, piros, zöld, mindenféle színű, és szívesebben kóstolgat közülük is, és válogat. Hogyha kiválasztotta, hogy mit szeretne a baba, akkor hagyjuk is, hogy fölfedezze. Tehát nyugodtan azzal ismerkedjem, és próbálgassa, hogy mekkorát tud leharapni belőle, vagy mekkorát szeretne. Valamint az ivásnál szoktam megemlíteni még, és nagyon bevált praktika és tényleg hasznos, hogy hagyjuk itt is a babánkat, hogy ő lássa, hogy milyen az, ha a pohárból innia kell, hiszen látunk rengeteg videót, amikor koraszülött papa is ügyesen kiszürcsöli, kiissza a pohárból a neki adott anyatejet. Tehát a mi babánk is, aki már nagyobb, és a falatkás hozzátáplálást elkezdtük vele, gyönyörűen fogja tudni inni pohárból, lehet, hogy először nyakon önti magát, de így tanulja meg, hogy nem kell azt jobban megdönteni, így fogja azt látni, hogy mennyi víz van benne a pohárban, hogy azt is figyelje a megdöntésnél, úgyhogy ezeket nyugodtan ilyenkor hagyjuk neki. És itt megint a türelem, ami kihangsúlyozandó.
Mi a helyzet az allergénekkel? Valami különbözik egyébként itt a másikhoz képest?
Manapság azt mondják a szakemberek, hogy az allergéneket egy éves kor alatt már vezessük be, hiszen ilyenkor tudjuk a legkönnyebben kiszűrni, hogyha allergiás valamire a baba. És javasolják is tényleg, hogy minden allergén kerüljön bevezetésre. Ugye itt most olyanokra gondolok, ami tojás, tej, tojás sárgája, fehérje, tejfehérje, szója ezekre a hasonló dolgokra, nem pedig ami már más téma, tehát akár a méz, vagy a füstölt húsárú, vagy az adalékanyagok, mert az egy más kategória megint, de az allergéneknél ezt kell megemlíteni, tehát a mogyorót is, földi mogyorót is szokták mondani, hogy nyugodtan a tengeri herkentyűket és satöbbiket is nyugodtan adjuk egy éves kor előtt, hogy...
Mogyorót például milyen formában tudunk nekik adni?
Földi mogyorós köles golyó egy nagyon jó kis rákcsa a gyerekeknek, amivel megismerkedhetnek, szeretik, és majdnem minden üzletben kapható is, úgyhogy azt is meg tudják így kóstolni.
A műsor elején úgy fogalmaztam, hogy egyre többen ismerik, de elég sok a tévhit. Miért lehet az, hogy most egyre többen ismerik meg talán maguknak újra, vagy egyre többen vágnak bele?
ugye ez is terjed szájról szájra, és megmondhatjuk ugye, hogy a szájról szájra terjedés nagyon gyors tud lenni és hatásos, de egyébként az anyuka is, ha a pürés hozzátáplálásnál egy kicsi kudarcot érez, és olvas akár egy kis cikket, vagy bármit a falatkás hozzátáplásról, és úgy gondolja, hogy meg is próbálkozik vele, akkor hatalmas sikereket tud elérni vele, ami ugye ösztönzi őt arra, hogy folytassa tovább és kutasson a témában. És erről előadás sokat, klub összejöveteleket, bármi alkalmakat lehet találni, ami segíti őt ebben, hogy el legyen magyarázva, akár ez a fulladás veszély, hogy tényleg áll-e, és azt veszi észre, hogy szívesen ül le a gyermeke enni, nem nyűg az, hogy most le kell ülni, ebédelni, vagy vacsorázni, ami lehet, hogy előtte akár egy-egy év és másfél évkor közötti gyermeknél gondot okozott, hogy na most együnk, meg ha ettünk is, akkor mit együnk? Megint csak csupasz kenyeret, vagy mi legyen? Mert ugye sok esetben a püréseknél van ilyen, hogy nem akar semmit enni a gyerkőc. Ugye az ételhez való viszonya is megváltozik a gyermeknek, tehát sok mindent szeret megkóstolni, és sok mindent fog enni változatosan, egészségesen, tehát a gyümölcsök, zöldségek terén is. Tényleg az a tapasztalat, hogy a falatkásan hozzátáplált gyermekek nagyon-nagyon sok gyümölcsöt és zöldséget esznek, sokkal többet. Akkor ugye, ha szülők egymás között beszélnek, akkor ugye nagyon ösztönzőleg hat az, hogy az én gyerekem egy évesen már kanállal, villával eszik, vagy épp másfél évesen, mikor ugye még sokan másfél évesen is adják a kanállal a pürést a pici szájába is, bizony azért megterhelő tud lenni, hogy én nem jutok el enni, mert őt megetettem, aztán akkor ő már nyűgösködik, vagy álmos, de mire leteszem ezzel a dolgom, és mikor jutok el enni. Tehát, hogy tényleg önállóan megtanulnak hamar enni, nem lesznek válogatósak, mindent meg akarnak kóstolni, és nem kell külön főznünk, amit említettem már. Tehát szerintem ez egy hatalmas előnye annak, hogy nem kell kis adagokat készítenem, lefagyasztani, ami lehet, hogy felolvasztva nem is ugyanolyan ízű, sőt, biztos is, mert megkóstolhatjuk, és magamtól is sok-sok nehézséget óvok meg azzal, hogyha falatkásan hozzátáplálok. Amit még én meg szoktam említeni, és szeretek megemlíteni, hogy gondoljunk bele abba, ha elutazunk, vagy csak étterembe megyünk, vagy bárhova, nem kell magunkkal vinni bébiételt, nem kell azt nézni, meg tudom-e valahol melegíteni, oda tudom-e neki adni, hanem ott tud velünk abban az étteremben, abban a helyzetben enni ugyanúgy a gyermekünk, mintha otthon ennénk.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és megosztottad ezeket a gondolatokat.
Köszönöm szépen én is.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a falatkás hozzátáplálásról beszélgettünk Zámbori Józsefné Tarjáni Alizzal, a Közelbaba Egyesület elnökével. A 2023. november 14-i adásunk ismétlése hangzott el. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikus Péderi Zsolt, valamint a műsor szerkesztője Berenc Renáta nevében is. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Étfői adásunk témái. Hogyan legyünk szabad emberek? Önzetlenül szeressünk és szolgáljunk. Ferenc pápa vasárnapi úrangyala imája. A Szent Atya a római városházán hétfőn. Róma legyen és maradjon a civilizáció világító tornya és a béke előmozdítója. Legyen vége a háborúnak. Palesztina és Izrael éljenek egymás mellett, kéri Ferenc pápa.
Hogyan legyünk szabad emberek? Önzetlenül szeressünk és szolgáljunk. Ferenc pápa úrangyala imája. Tanuljuk meg Jézustól, hogyan éljünk szabad emberként. Árasszuk magunk körül a szabadság, őszinteség, spontaneitás friss levegőjét. Adjuk tovább másoknak az Istentől kapott ingyenes szeretetet. Ferenc pápa ezeket a tanácsokat bízta vasárnap délben a Szent Péter téren összegyűlt hívekre, akikkel elimádkozta az úrangyalát. A vasárnapi evangélium elbeszéli nekünk, hogy Jézus miután megkezdte nyilvános működését, kettős reakcióval találkozott.
Si trovò fronte a una duplice reazione.
Egyfelől a rokonai aggódtak, és attól tartottak, hogy kissé megőrült. A vallási előjárók pedig megvádolták, hogy gonosz szellemtől vezérelve cselekszik. Valójában Jézus prédikált, és a betegeket a Szentlélek erejével gyógyította. És éppen a lélek tette őt Isten ilyen szabaddá, vagyis képessé arra, hogy mértéktelenül és feltétlenül szeressen és szolgáljon. Jézus szabad, ismételte el Ferenc pápa, majd kifejtette Jézus szabadságának miben létét. Jézus szabad volt a gazdagságtól, ezért otthagyta szülőfaluja Názáret biztonságát, hogy egy szegény és bizonytalanságokkal teli életet válasszon. Ingyen gyógyította a betegeket, és bárki fordult hozzá segítségért, sosem kért érte cserébe semmit. Ebben áll Jézus szolgálatának ingyenessége, minden szolgálat ingyenessége, hangsúlyozta a Szent Atya. Szabad volt a hatalomtól is, bár sokakat hívott, hogy kövessék, soha senkit nem kényszerített rá, soha nem kereste hatalmasok támogatását, hanem mindig a legutolsó pártjára állt, és erre tanította tanítványait is. Végül pedig Jézus szabad volt a hírnév és az elismerés keresésétől is.
Era libero di fronte alla ricerca de fama.
Ezért soha nem mondott le arról, hogy kimondja az igazat, még úgy sem, ha emiatt nem értették meg őt, népszerűtlenné vált, egészen addig, hogy meghalt a kereszten. Nem hagyta magát megfélemlíteni, megvásárolni, megvesztegetni, semmi és senki által. Jézus szabad ember volt. A vagyon, a hatalom és a hírnév keresése nem hatott rá. Ez fontos tanítás számunkra is, ugyanis ha hagyjuk magunkat befolyásolni az élvezetek, a hatalom, a pénz vagy az egyetértés keresése által, akkor ezek rabszolgáivá leszünk. Ha azonban hagyjuk, hogy áthasson minket Isten ingyenes szeretete, és kitágítsa szívünket, ha hagyjuk, hogy ez túlcsorduljon, és visszaadjuk másoknak, teljes valunkkal, félelem, számítás és feltételek nélkül, akkor növekszünk a szabadságban. Magunk körül árasztjuk ennek jó illatát otthonainkban, családunkban és közösségünkben. Most föltehetjük magunknak a kérdést. Szabad ember vagyok? Vagy hagyom magam húsba kötni a pénz, a hatalom és a siker mítoszától, föláldozva nekik a magam és a mások lelki békéjét? A szabadság, őszinteség és spontaneitás friss levegőjét árasztom a környezetemben és a munkámban. Szűz Mária segítsen nekünk úgy élni és szeretni, ahogy Jézus tanította nekünk, Isten gyermekeinek szabadságában.
Nella libertà dei figli di Dio.
Fohászkodott végül a vasárnapi úrangyala elimádkozásakor a pápa.
Ferenc pápa római városházán. Róma legyen és maradjon a civilizáció világítótornya és a béke előmozdítója. A Szent Atya június 10-én hétfőn délelőtt látogatást tett a Campidoglión a római városházán, ahol Roberto Gualtieri főpolgármester és a városháza képviselőtestülete fogadta őt. A Julius Cézáron nevezett ülésteremben Ferenc pápa beszédet mondott, amelyben felidézte a Róma sajátos és különleges történelmi szerepét, azt az univerzális, egyetemes szemléletet, amelyet a kereszténység mély lelkiséggel töltött meg. A Szent Atya örömmel és hálával tér vissza a római városházára, hogy annak vezetőin keresztül az egész Rómával találkozzon, amely születésétől fogva. Immár 2800 éve az univerzalitás világos és állandó hivatásával rendelkezik. A hívő keresztény számára ez nem a véletlen eredménye, hanem megfelel a gondviselés tervének. Kezdte beszédét a pápa. Az ókori Róma jogi fejlettségei szervezőkészsége, továbbá az évszázadok során kiépített szilárd és tartós intézményei miatt olyan világító torony lett, amihez sok nép fordult, hogy stabilitást és biztonságot nyerjen tőle. Ez a folyamat lehetővé tette, hogy a civilizáció sugárzó központja legyen, hogy befogadjon embereket a világ minden tájáról, és hogy integrálja őket polgári és társadalmi életébe egészen odáig menően, hogy többen közülük az állam legmagasabb tisztviselői lettek. Ez a sok értéket hordozó római kultúra azonban mégis rászorult arra, hogy felemelkedjen és hogy szembesüljön a testvériség, a szeretet, a remény és a felszabadulás nagyobb és mélyebb üzenetével. A virágkora csúcsára ért civilizációnak a törekvése további magyarázatot ad a keresztény üzenet gyors elterjedésére a római társadalomban. A vértanúk ragyogó tanúságtétele és az első hívő közösségek jótékonykodásának dinamizmusa jelezte, hogy új szavak az örök élet szavainak meghallgatására van szüksége. Az Olimposz többé már nem volt elég. Fel kellett menni a Golgotára, és a feltámadott üres sírjánál találtak választ az igazság a szeretet utáni vágyakozásaikra. Ez az öröm, vagyis a keresztény hit idővel átjárta és átalakította az emberek és az intézmények életét is. A korábbinál sokkal radikálisabb és soha nem hallott reményt kínált az embereknek, az intézményeknek pedig lehetőséget kínált egy magasabb szintű fejlődése, fokozatosan feladva például a rabszolgaság intézményét, amely még sok művelt elme és érzékeny szív számára is természetesnek és magától értetődő ténynek tűnt, amely egyáltalán nem volt fogékony annak megszüntetésére, mondta a pápa. A rabszolgaságnak ez az igen jelentős példája mutatja, hogy még a kifinomult civilizációk is képesek olyan kulturális elemeket felmutatni, amelyek annyira gyökeret vernek az emberek és az egész társadalom mentalitásában, hogy azokat immár nem is tekintik az ember méltóságával ellentétesnek. Ma is fennáll annak a kockázata, hogy az emberi méltóság védelmében szelektívek és részrehajlóak leszünk, marginalizálva, peremre szorítva, vagy elvetve az emberek bizonyos kategóriáit, akik végül megfelelő védelem nélkül maradnak. A császárok Rómáját úgymond a pápák Rómája követte, azaz Péter apostol utódai, akik a szeretetben elsők az egész egyház felett, és akiknek néhány évszázadon át a polgári hatalom helyettesítő szerepét is be kellett töltenie, miközben az ókori világ fokozatosan szétesett. Sok minden megváltozott, de Róma egyetemes hivatása megerősödött és felértékelődött. A római birodalom földrajzi táblatának szíve a mediterrán világ volt, és ez bár nagy kiterjedésű volt, mégsem fogta át az egész világot, ugyanakkor az egyház küldetésének nincsen határa ezen a földön, mert minden néppel meg kell ismertetnie Krisztus tetteit és az ő üdvözítő szavait. Az olasz egység létrejöttével, folytatta a pápa, új korszak kezdődött Rómában, amelyben az új egységes állammal való konfliktusok és félreértések után az úgynevezett római kérdés kapcsán 95 évvel ezelőtt elérkeztünk a polgári kiegyezéshez, a polgári hatalom és a szentszék közt. Ebben az évben van a konkordátum felülvizsgálatának 40. évfordulója, amely megerősítette, hogy az olasz állam és a katolikus egyház a maga rendjében független és szuverén, és elkötelezik magukat, hogy kapcsolataikban teljes mértékben tiszteletben tartják ezt az elvet, és kölcsönösen együttműködnek az ember és az ország javának előmozdítása érdekében. Róma mindig tovább folytatta egyetemes küldetését, ahogy tette azt a II. Vatikáni zsinat munkáiban, a különféle szentévek megünneplésével, az európai gazdasági közösséget létrehozó szerződés aláírásával, a Nemzetközi Büntetőbíróságot létrehozó szerződéssel, az 1960-as olimpiával, a nemzetközi szervezetekkel, különösen a FAO-val, amelynek székhelye itt Rómában van. Beszéde záró részében a pápa a 2025-ös jubileumi szentévről szólt.
Jubileo del 25.
Ez a vallási esemény imádságos és bűnbánati zarándoklatot jelent, hogy az isteni irgalmasság révén teljesebb kiengesztelődést nyerjünk az Úrral. Ugyanakkor nem hiányozhat, hogy a várost is bevonja a sok érkező zarándok fogadásába a szükséges művek segítségével. Hozzájuk kapcsolódnak a turisták, akik megcsodálják hatalmas művészeti kincseit és az elmúlt évszázadok nagyszerű emlékeit. A következő jubileum tehát a város arculatára is pozitív hatást gyakorolhat, és hatékonyabbá teheti a közszolgáltatásokat nem csak annak középpontjában, hanem a külvárosokkal való szorosabb kapcsolatok révén. Ez nagyon fontos a pápának, mert a város növekszik, és ő éppen azért megy a város peremkerületeibe, hogy ott plébániákat látogasson meg, mint a város püspöke. Mindez persze elképzelhetetlen lenne a fővárosi önkormányzat és az országos hatóságok aktív és nagylelkű együttműködése nélkül. A pápa ezért köszönetet mond az önkormányzati hatóságoknak, hogy Rómát felkészíti a következő jubileum zarándokainak fogadására, és épp úgy köszönetet mond az olasz kormánynak is, hogy teljes mértékben együttműködik az egyházi hatóságokkal a jubileum sikere érdekében, megerősítve baráti együttműködés Olaszország és a Szentszék közt, amelyek emberi kapcsolatok. Sokszor így pénzre gondolnak, pedig ez csak másodlagos. A lényeges dolog az emberi kapcsolat, tette hozzá szabadon a pápa, és szavait nagy taps kísérte az ülésteremben. Róma egyetemes lelkületű város, amely a szeretet szolgálatában áll a vendégek fogadásában. Zarándokok, turisták, migránsok, súlyos nehézségekkel küzdők, legszegényebbek, magányosak, betegek, börtönbe zártak, kirekesztettek lesznek ennek a lelkiségnek a leghitelesebb tanúi, ezért a pápa úgy döntött, hogy szent kaput nyit egy börtönben. A tekintély akkor teljes, ha az mindenki szolgálatában áll. Róma mutassa továbbra is igazi arcát, barátságos, vendégszerető, nagylelkű, nemes arculatát. A zarándokok, turisták és migránsok hatalmas beáramlása a városba tehernek is tekinthető egyfelől, amely lassítja és akadályozza a dolgok normális rendjét. Valójában mindez Róma megbecsülése, nagy vonzó ereje és felelőssége Olaszország, az egyház és az egész emberi család iránt. Végül a Szent Atya személyes hangon emlékezett vissza arra, hogy évtizedek óta, fiatal papkora óta mindig áhítattal viseltetett a Salus Populi Romani kegykép iránt, és minden alkalommal, amikor Rómába érkezett, elment hozzá. Arra kérte a Salus Populi Románit, a Róma népét oltalmazó szűzanyát, hogy vigyázzon a városra és Róma népére. Töltse el reménységgel, szítson benne szeretetet, hogy legnemesebb hagyományaiban megerősödve, továbbra is, még a mikorunkban is a civilizáció világító tornya és a béke előmozdítója legyen, zárta beszédét Ferenc pápa a római városházán.
Legyen vége a háborúnak, Palesztina és Izrael éljenek egymás mellett, kéri a pápa. Ferenc pápa június 7-én a vatikáni kertekben imádkozott és emlékezett a 10 évvel ezelőtti imatalálkozóra, amelyet Simon Peres és Mahmoud Abbas elnökökkel tartott a Szentföld békéjéért. A háború a politika és az emberség kudarca, rosszabb lesz tőle a világ. A pápa újra tűzszünetre szólított a gázai övezetben, az izraeli túszok elengedését, a palesztinok számára a humanitárius segélyek eljuttatását kérte. 8 hónappal a szentföldi háború kirobbanása után, valamint 10 évvel a párbeszéd és a béke történelmi gesztusát követően, amikor a vatikáni kertekben Izrael és Palesztina akkori vezetői együtt fohászkodtak a pápával a békéért, most a Szent Atya újra a békeistenéhez fordult, könyörüljön meg az emberiségen. Fohásza túl minden földrajzi, vallási és nyelvi határon szólt mindenki atyához, azért, hogy véget érjen az erőszak, a megosztottság, a gyűlölet, a háború minden szennyes gyümölcse. Mint ahogy a háború is a különböző társadalmi csoportok közötti hatalmi harcok gyümölcse, a gazdasági érdekeké, a nemzetközi politikai helyezkedésé. Ferenc pápa felhívást intézett a gázai tűzszünetért, az izraeli foglyok szabadon bocsátásáért, a palesztinoknak küldött segélyek átengedéséért. A nemzetek vezetőit és a konfliktusban résztvevő feleket pedig arra szólította, hogy találják meg újra az egyetértés és az egység útját. 2014. június 8-án Simon Peres, aki 2 évvel később elhunyt, Mahmoud Abbas és Bertalan konstantinápolyi pátriárka volt jelen a történelmi találkozón, amelyen együtt fohászkodtak a Szentföld békéjéért. Szévélyesen átölelték egymást, majd emlékül elültettek egy békét jelképező olajfát. Azóta megnőtt és megerősödött a fa, amelynek árnyékában Ferenc pápa most felidézte a megható békeülelést. Ahhoz a képhez hasonlítva, amit nemrég látott Veronában, ahol egy izraeli és egy palesztin vállalkozó ölelte meg egymást, akiknek családtagjait a háború ölte meg, és most válvetve építik a békét. A vatikáni kertekben a szentszéki nagykövetek és a bíborosi testület több tagja jelenlétében a pápa megismételte. Izraelnek és Palesztinának békeölelésre van szüksége. Ezzel szemben hónapok óta növekvő ellenségeskedésnek vagyunk tanúi, és ártatlanok halnak meg a szemünk láttára. Mindez a szenvedés, a háború szörnyűsége, az erőszak, amit elszabadít, a gyűlölet, amit a jövő generációkban is elültet, meg kellene, hogy győzzön minket arról, hogy minden háború után rosszabb lesz a világ, mint előtte volt. A háború a politika és az emberiség kudarca, szégyenletes megadás, a rossz erői előtt való vereség. Ferenc pápa ezért figyelmeztetett: ne ringassuk magunkat abban az illúzióban, hogy a háború megoldhatja a problémákat. Sokkal inkább kritikával és fenntartással kell lennünk a ma sajnos uralkodó ideológiával szemben, miszerint a konfliktus, az erőszak és a törések egy társadalom normális működésének részei. A háttérben mindig hatalmi harc folyik az egyes társadalmi csoportok között, gazdasági részérdekek, nemzetközi politikai helyezkedés húzódik, mely látszólag békére törekszik, de nem foglalkozik a valós problémákkal. Ezért megújult elkötelezettségre van szükség egy békés világ építésére mindenki részéről. Legyenek hívők, nem hívők, jó akaratú emberek. Ne adjuk fel béke álmainkat és a békés kapcsolatok építését, kérte a pápa a vatikáni kertekben, majd elmondta, hogy ő minden nap imádkozik azért, hogy ez a háború végre befejeződjön.
Delle comunità cristiane, ebraiche e musulmane.
Gondolok mindazokra, akik szenvednek Izraelben és Palesztinában, a keresztényekre, a zsidókra és a muzulmánokra.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse.
Áprili Lajos, Assisi, jöjj! Vad járta út ez, vad csapás, moha szegélye zúzmarás. Halkul a léptem, de a vad, az őz s a szarvas megszalad. Pedig kezem fegyvertelen, Assisi, hívlak, jöjj velem. Nagyobb erőd van, több hited, a szarvast megszelídíted. A farkashoz is volt szavad, megállt a gubbiói vad, mert csodát tett keresztjeled. Az erdőn hadd járjak veled. Assisi, szólj, én hallgatok. Űzött és nyugtalan vagyok. Assisi, mellettem haladj, lelkemnek békességet adj.
Áprili Lajos Assisi jöjj című versét Réti Árpád előadásában hallották. Áprili Lajos eredeti nevén Jékeli Lajos 1887-ben született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben Jékeli Lajos néven az erdélyi lapokban jelentkezett verseivel, tanára Kovács Dezső író azonban megrótta modern hangja miatt, mire a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt. Írói elneve is kedves hónapjának nevéből származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg Falusi Elégia címmel. 26-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az ott összegyűltek megbízásából a 28-ban induló erdélyi Helikon szerkesztője lett, majd Pestre költözött 10 évig, a Bármadas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 43-ban, miután nem volt hajlandó az iskolájában, a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott, nyugdíjba vonult, és Visegrád mellett Szent György pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben. Versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Ó Istenem, te mérhetetlen szelídség és irgalom, ki ne szolgálna téged teljes szívéből, aki csak egy kicsit is megismerte atyai szeretetedet? Ki ne viselné szívesen igádat, amely nem teher, hanem édes? Ki ne hordozná terhedet, amely nem kínos, hanem erőssé tesz. Magad mondogattad, vegyétek magatokra az én igámat, amely könnyű és édes, s így nyugalmat találtok lelketekben. Igen, Uram, ez a gyümölcse nagy parancsodnak, hogy téged teljes szívünkből szeressünk. Ez a szeretet s a neked való szolgálat nem csak jóvá tesz bennünket, hanem túlon túl boldoggá is.